Köszöntünk mindenkit.
És most akkor megyünk tovább, és a 13. fejezetet kezdjük megismerni. Ugye előzményként gondoljunk arra, hogy korábban olvastuk, hogy a zsidók, mikor a Júdeában kezdődött üldözések elől szétszóródtak, egy jó darabig csak a zsidóknak hirdették a Jézusról szóló evangéliumot, pogányok között nem. De olvastuk korábban, hogy némelyek Ciprusról átmentek a szíriai Antiókiába, ami az ókorban egy igen nagy város volt, a Szeleukida királyok fényes fővárosa, és ott nagyon sokan a pogányok közül, vagy görögök közül, ugye nagyrészt görög lakta város volt, elfogadták az evangéliumot. És arra is emlékszünk talán, hogy ugye Pál apostolt elküldték az apostolok Tarzusba, a Kis-Ázsia területére, ahol született, mivel hiába próbált ő Jeruzsálemben bátran bizonyságot tenni, ott olyan gyűlölet támadt fel ellene, hogy az apostolok jobbnak látták eltávolítani. Viszont elküldték Antiókiába Barnabást, egy nagyon hűséges, korrekt tanúságtevőjét Krisztusnak. Ő pedig pont az volt, aki korábban Pál apostolt bizalommal fogadta Jeruzsálemben, és bemutatta a többi apostolnak, és most akkor ő Antiókiából elment Tarzusban, felkereste Pált, és meghívta, hogy Antiókiában együtt dolgozzanak a pogányok között. Tehát ez az előzménye annak, amiről már korábban olvastunk, amit most a 13. fejezetben találunk. Voltak pedig Antiókiában az ott levő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, aki hivattatik vala Nigernek, és a cirénei Lúciusz és Manaen, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Ugye tehát itt sorolja, hogy a nagy antiókiai, most már pogány keresztény gyülekezetben kik voltak a tanítók, proféták, akik ilyen különleges lelki ajándékot kaptak Istentől, és akik bátorították igehirdetéssel, tanítással az ottaniakat. És azt olvassuk a következő versben, ugye köztük említi Pált, ugye a Saulus az azonos Pállal, ugye két neve volt Pálnak, és Barnabást is említi. Mikor azért szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, mondta a Szentlélek, válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Milyen érdekes ezt olvasni, ugye ma sajnos azt látjuk, hogy a különböző egyházak élete nagyrészt teljesen emberi dolog, ugye emberi kormányzás, emberi döntések, határozatok, de ebben az időben valóban az élő Isten irányította a gyülekezetet. És azt olvassuk, hogy ők pedig komoly imádsággal, böjtöléssel keresték Isten akaratát, és így adta tudtukra a Szentlélek, hogy Pál apostolt és Barnabást különleges munkára hívta el, hogy elmenjenek távoli vidékekre az evangéliumot hirdetve. Így olvassuk a 3. versben, akkor miután böjtöltek és imádkoztak, kezüket rájuk vetették és elbocsátották őket. Nem volt ennek a kézrátételnek semmi, hogy mondjam, különleges jelentése, hogy ezáltal valami erőt vagy ilyesmit kaptak volna, de a zsidóknál ez egy régi szokás volt, hogy például az apa halála előtt ráteszi a kezét a gyermekére is megáldja, és tulajdonképpen ez azt fejezte ki, hogy áldást kérnek, Isten áldását kérik rájuk, és Istenre bízzák. És azután így olvassuk a 4. versben, ők annak okáért, miután kibocsátottak a Szentlélektől, ez is milyen érdekes, hogy ahogy fejezi ki, hogy itt most nem emberi irányítás alatt állt a gyülekezet, hanem tényleg eleven kapcsolat volt az élő Istennel. Lementek Szeleukiába, és onnét eleveztek Ciprusba. Hát Ciprus szigete, gondolom így többünknek a fejében van, ugye az Égei tengerben, ugye most ott van a ciprusi köztársaság kettéosztott sziget, és ide érkeztek először, és így olvassuk az 5. versben, és mikor Szalamiszba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidók zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. De ez nem a János apostol, hanem az a János, akinek a másik neve Márk volt, és ő írta a Márk evangéliumát. Ott magáról úgy emlékezik meg, hogy ő fiatal emberként még ismerte Jézust, és a Jézus elfogatásánál, és ő volt az, aki akkor elfutott, amikor ott Jézust elfogták, és az ő édesanyja, házában volt egy Jeruzsálemben egy keresztény központ. Talán még emlékszünk, hogy oda ment Péter is, mikor kiszabadult a börtönből, a Márk anyjának a házához ott voltak egybegyűlve. Tehát őt is magukkal vitték, mint segítőtársat erre az útra. Egyébként ő rokona, valamilyen fokon unokaöccse volt Barnabásnak, ahogy kiderül. Így olvassuk tovább, és eljárván a szigetet, mint Páfuszig, találkoztak egy ördöngős, hamis próféta zsidó valakinek neve Bar Jézus volt, aki Szergiusz Paulus tisztartóval ez okos emberrel volt. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust kívánta hallani az Isten beszédét. Elimás az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ő is két nevű volt, ellenkezett velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki Pál is, ugye itt említi a másik nevét, aztán a továbbiakban már Pálnak mondja, ugye ez latinosan Paulus volt. Megtelvén Szentlélekkel szemét ráfüggesztve mondta, ó, minden áldogsággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnsz meg az Úrnak igaz útjait elfordítani? Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szállt rá, és kerengve keresett vezetőket. Akkor a tisztartó, mikor látta a történt dolgot, itt így mondja a Bibliánk hűn, de a görög szövegben az van hit, hívővé lett, álmélkodván az Úrnak tudományán. Hát ennél a történetnél egy kicsit megállunk. Mit jelent először is az, hogy ördöngős? Ugye Jézus történetében az evangéliumokat, mikor Jézus életét tanulmányoztuk, akkor láttuk, hogy ezt így lehet a legjobban megmagyarázni, hogy ha Sátán talál valami bejárást egy embernek a pszichikumába, ennek sokféle oka lehet, vagy az, hogy lehet, hogy eleve sérült az idegrendszere, az is előfordul, és azt használja ki. Az is lehet, hogy belement valamilyen okkult dologba, ahol olyan praktikába valami, ami a démonokkal létesít kapcsolatot. Ugye emlékeztünk, hogy az Ószövetségben olvastuk Mózes 5. könyve 18. fejezetében, hogy Isten már az izraelitáknak megmondta, hogy ne találtassék közöttetek se jövendőmondó, se varázsló, se jegymagyarázó, se ördöngősöktől, bocsánat, se halott idézőktől tudakozó, mert mind utálja az Úr, aki ezeket cselekszi. Tehát mondjam így népies nyelven, ahol valamiféle szellemekkel lépnek az emberek kapcsolatba, ezek tulajdonképpen igazából nem humbug dolgok, hanem valójában a démonokkal kerülnek kapcsolatba, és ez volt az, amit az Isten teljesen tiltott az izraelitáknak. Tehát Sátán úgy is megszállhatja valakinek a pszichikumát, és hatalmába kerítheti, hogy ilyen dologba belemegy. És attól kezdve, még ha tudatlanságból is ment a területére, de igyekszik a fogságában tartani, és zaklatni, és nyugtalanítani őt. Aztán egy újabb lehetőség, amikor valaki ilyen démonoktól megszállt lesz, hogy valamikor lemondott arról, hogy ő maga tartsa az elméjének, a pszichikumának a gyeplőit a kezében. Például, ugye ezt hiszem máskor is említettem, hogy egyes alkoholbetegek súlyos alkoholos állapota van, vagy kábítószer hatás alatt, ugye, amikor nem tudja kontrollálni a saját elméjét és irányítani saját magát, ilyenkor is előfordulhat, hogy az ős ellenség ezt az embert hatalmába keríti, és azt fogja mondani, és olyan durván és agresszíven fog viselkedni. Ugye az egyiknek a viselkedése lesz ilyen, a másiknak a beszéde, amit valójában az ős ellenség diktál. Ugye úgy is próbáltam ezt megvilágítani, hogy a Biblia azt mondja, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Nem azt mondja a lelketek, a testetek. És ezzel arra utal, hogy például az Isten lelke annyira ismeri, hogy hogy vannak az agyi működések, meg az idegpályák egy emberben, hogy ő valósággal jelen tud lenni egy ember testében, belülről sugalmaz, belülről inspirál, belülről tanácsol, de a Szentléleket sose teszi másképpen, csak ha az ember maga befogadja, ha az ember maga igényli. De a Sátán nem kér bebocsátást. ha őrizetlenül van valakinek a pszichikuma, vagy valami sérülése van, vagy a sátán területére megy, akkor ő egyszerűen a hatalmába keríti, és akarata ellenére is mondat vele dolgokat, és belehajszolja olyan cselekedetekbe, amit saját magától nem tenne. És ezt olvassuk, hogy ez a bizonyos Bar Jézus, vagy másik nevén Elimás, ez is ilyen valaki volt, és olvassuk itt, hogy a Ciprus szigetén volt egy Sergius Paulus nevű tisztartó, akihoz hozzáteszi, hogy okos ember. Római tisztviselő volt, hát természetesen Ciprus is római uralom alatt volt ebben az időben, és nagyon érdekes, hogy Sergius Paulus nevét is meg lehet találni az ókori dokumentumokban. Tehát megint találkozunk azzal, hogy mennyire történeti a Biblia leírása, mert Biblián kívüli dokumentumban is meg lehet találkozni Sergius Paulus, mint római tisztviselő nevével. És természetesen ez az ember okos ember volt, de nem volt tájékozott az ilyen démonikus dolgok felől, és valószínű, hogy úgy tartotta maga mellett ezt az embert, mert azt olvassuk, hamis próféta, zsidó származású volt, és hamis próféta. Ugye itt ez külön súlyosbítja az ő esetét, mert hát zsidóként azért ismerte az ószövetségi tanításokat, és mégis hamis prófétaként és egyfajta varázslóként lépett föl, vagy jövendőmondóként, és azt olvassuk, hogy Sergius Paulusszal volt, tehát úgy látszik az udvartartásához tartozott, és bízott benne. És azt olvassuk, hogy ez a Sergius Paulus hallott arról, hogy megjelentek Barnabás és Pál a szigeten, és így olvassuk, hogy hivatta őket, kívánta hallani az Isten beszédét. Ugye ez különösen szép dolog, hogy nem is Pál kereste fel őt, vagy ő kimondottan, amit hallott annak alapján, őt meg akarta tudni, mi ez, és hivatta. És azt olvassuk, hogy az Elimás, az ördöngős azonban ellenkezik velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. Hát nem tudjuk pontosan, hogy csinálta ezt, de valahogy úgy lehet elképzelni, hogy ott állandóan belebeszélhetett, amikor Pál és Barnabás ott az evangéliumot hirdették, vagy kötekedő megjegyzéseket tett, ellenkezett, és ugye el tudjuk, milyen az, mikor egy feszült hangulat keletkezik. Ők tényleg ugye a szívük őszinteségével és a Szentlélek erejével mondták volna az evangéliumot, és ott lehetett érezni, hogy ott egy gonosz lélek dolgozik közben, hogy ezt a tisztartót elfordítsa a hittől. És azt olvassuk, hogy Pál egyszer csak a Szentlélek indítására szigorúan rászólt erre az Elimásra, és azt mondta, ó, minden áldogsággal és gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége. Nem szűnsz meg az Úrnak igaz útjait elfordítani. Most azért az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály sötétség szállt rá, és kerengve keresett vezetőket. Ugye ezt nem tehette volna Pál másképpen, csak a Szentlélek közvetlen indítására, és rögtön beteljesedett, amit mondott, mint egy szimbóluma volt annak, hogy ennek az embernek nincs igazi Istentől jövő világossága. Valójában sötétség a lényei, sötétség, amit beszél. És ez az azonnal bekövetkező csoda, ez olyan hatással volt, hogy akkor a tisztartó, mikor látta a történt dolgot, ugye ismétlem az eredeti szövegben az, hogy hitt, hívővé lett, álmélkodván az Úrnak tudományán. Ugye milyen öröm ez, hogy itt sorba találkozunk ilyen magasrangú rómaiakkal is, akik elfogadták a Krisztusról való szóló evangéliumot. Például ez a Sergius Paulus római tisztartó is, aki a szigetnek, Ciprus szigetének a kormányzója volt. De olvassuk tovább a történetet. Elhajózván pedig Páfuszból Pál és kísérői Pergába, Pamfiliának városába mentek. János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Itt megállunk megint egy kicsit, tehát ez a János és Márk kettős nevű fiatalember, aki velük indult erre a távoli új területekre, innét visszafordult és visszament Jeruzsálembe. Vajon miért? Egy kicsit többet tudunk meg erről, amikor tovább lapozunk, és most egy picit előre veszünk egy részt, a 15. fejezet 36-tól terjedő verseit, tehát 15. fejezet 36-tól terjedő verseit, ott már azt olvassuk, hogy Pál elindult a második nagy utazására, és mondta Barnabásnak, visszatérve most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, amelyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak. Tehát újra meg akarták látogatni azokat a helyeket, és Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak hivatik. Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfíliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé. Meghasonlás támadt azért, úgyhogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé vette Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Sílást választván maga mellé elment az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól, és eljárta Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket. Tehát mikor azt olvasó, hogy nem ment tovább velük a munkára, ez azt jelenti, hogy visszariadt a nehézségektől. Hát ugye ezek az apostolok teljesen járatlan utakon mentek, és majd a továbbiban látjuk, hogy milyen viszontagságokon kellett keresztül menniük. Nyilván anyagilag sem voltak gazdagon ellátva, és ismerték, ahogy Pál később mondja magáról, a nélkülözést is, és szenvedtek sokféle viszontagság, gyalogosan közlekedtek, tettek meg nagy utakat, és ami mindennél nehezebb volt, hogy sokfelé heves ellenállás lángolt föl ellenük. És Pál itt szigorúan azt mondta, hogy aki visszariadt a nehézségektől, az nem alkalmas az evangélium szolgálatára. Barnabás viszont kitartott amellett, hogy mégiscsak ezt a fiatalembert tovább kellene segíteni, támogatni, és végül melyiknek volt igaza, kiderül abból, hogy Márk írta meg a Márk evangéliumát, és itt szeretnék rámutatni arra, hogy nincsenek tévedhetetlen emberek, még Pál sem volt az. Ugye ezek kiváló, istenfélő, ugye, emberekért élő emberek voltak, de ezúttal Pál túl szigorúan ítélte meg ezt a tapasztalatlan fiatalembert, nem tudta megkülönböztetni az őszinte indítékait attól a megfélemléstől vagy gyengeségtől, hogy nem merte vállalni velük a további utat. De ami nagyon szép, hogyha átmenetileg szétváltak is, mert ebben nem értettek egyet, hogy Márk alkalmas-e a szolgálatra, vagy nem. Későbbi levelekben olvassuk, Pál azt írja egy helyen, hogy Márk nekem hasznos a szolgálatra. Másik levelében azt írja, hogy Márk nekem vigasztalásomra volt. Tehát ez az emberi nagyság, hogy ha valaki nem tart ki kőkeményen egy álláspont mellett, képes azt felülbírálni, és ha rájön, hogy tévedett, akkor nem rösteli magát korrigálni. Tehát itt majd látunk Péterrel kapcsolatban is egy esetet még a mai alkalommal, ahogy tovább olvassuk az apostolok cselekedeteit, és ezt látjuk ezeknél az apostoloknál, hogy hozzánk hasonló emberek voltak, nem voltak tévedhetetlenek. Ők is törékeny emberek voltak, de becsületesek voltak, és szerették és tisztelték az Isten, és képesek voltak arra, hogyha tévedtek, akkor azt belátták, és korrigálták magukat utóbb. És ezt hadd javasoljam mindannyiunknak, soha ne kössük az ebetakaróhoz. Ugye ez egy jó magyar közmondás. És legyen az ember mindig készséges arra, hogy minél gyorsabban elismerje, hogyha valamiben tévedett, vagy volt egy helytelen előítélete. Úgyhogy mindig eszembe jut, hogy egyszer a családban volt egy ilyen történet, hogy apámnak volt egy rokona, és nehéz természetű volt, és hát a nagynénje nevelte, és akkor hát időnként azt mondta, hogy jó darabig makacskodott, aztán a végén azt mondta, hogy tudtam, Rézi, ugye a terészt mondták így, tudtam, Rézi, hogy igazad van, csak nehéz engedni. Ugye ezt én mondtam, hogy én már jó ideje tudtam, hogy igazad van, csak nehéz engedni. Hát mi ne legyünk ilyenek, hanem ha rájövünk, hogy nem volt igazunk, és azonnal mondjuk ki. És ez nekünk a legjobb. Másoknak is jó, de nekünk a legjobb. Na, így olvasom aztán tovább a 14. verstől, tehát 13. 14. vers. Ők pedig Pergából tovább menve eljutottak Antiókiába, Pizidiának városába. Tehát ez már vigyázat, nem a szíriai Antiókia, hanem a mai Kis-Ázsia Törökország területén a Pizidia nevű tartománynak a városa, az ottani Antiókia, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leültek. És a törvénynek és a prófétáknak felolvasása után küldtek a zsinagóga elöljárói őhozzájuk mondván, atyámfiai férfiak, ha van valami intő beszédetek, a néphez szóljatok. Szóval ilyen családiasak voltak ezek a zsinagógák, jött valaki vendég máshonnét, akkor felszólították, ha van valami mondani valótok, mondjátok el. Különben az is jellemző, hogy azt mondják a törvénynek és a prófétáknak felolvasása után. Abban az időben a zsinagógákban mindig olvastak, olvastak a Mózes törvényéből is, a Mózes öt könyvéből is, valami részletet a prófétáktól is. És ha így olvassuk a 16. versben, Pál azért felkelvén és kezével intvén mondta, Izraelnek férfiai, és akik félik az Istent, halljátok meg. Miért mondta így, hogy Izraelnek férfiai, és akik félitek az Istent? Ezt még az apostolok cselekedetei második fejezeténél említettem, hogy a pogányok közül nagyon sokan látogatták a római birodalomban lévő zsinagóga istentiszteleteket. Elismerték a vallásuk felsőbbrendűségét, és ez azt mutatja, hogy volt az emberekben szomjúság. Nem érték be a pogány vallásossággal, hanem seregestől mentek a zsidók szombatnapi istentiszteletére, és hallgatták a felolvasásokat az írásból. Ez egy nagyon fontos bizonysága volt annak, hogy emberekben komoly vágy volt az egyetlen igaz Istennek a megismerésére. És akkor akik a pogányok közül teljesen zsidó hitre tértek, azokat prozelitáknak hívták, akik nem tértek át ugyan zsidó hitre, de rendszeresen mentek a zsinagógába, azokat hívták istenfélőknek. Tehát Pál ezért alkalmazta ezt a megszólítást, mert ebben a zsinagógában is szép számmal voltak ugye a jelek szerint a zsidókon kívül ilyen istenfélők, akik pogányok voltak egyébként. És így olvasom tovább. Ennek a népnek, 17. vers, Izraelnek Istene kiválasztotta mi atyáinkat, se népet felemelte. És nem is olvasom tovább, hanem ajánlom, hogy otthon olvassuk ezt a beszédet. Én majd csak a 27. verstől olvasom tovább, de mondhatom, hogy egy rövid áttekintés Izrael történetéről. Tehát arra is jó, hogy úgy rögzítsük a fejünkbe, hogy hogy is zajlott Izraelnek a története. Persze biztos az apostol ennél is részletesebben beszélt, de a rövid vázlata megörökítve van. És olvasom ezután a 27. versben. Most már áttér arra, hogy Krisztus megjelent, és Krisztusról szól, és arról, hogy mit is tettek vele Izraelnek a vallási vezetői. És ezt így mondja. Mert akik lakoznak Jeruzsálemben, és azoknak fejei, mivel hogy őt fel nem ismerték, a prófétáknak szavait is, amelyeket minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték, és bár semmi halálra méltó okot nem találtak, kérték Pilátustól, hogy ölettessék meg. És mikor mindazokat elvégezték, amik ő felőle megirattak, a fáról levéve sírba helyezteték, de Isten feltámasztotta őt halottaiból. És ő megjelent több napon át azoknak, akik együtt jöttek fel ő vele Galileából Jeruzsálembe, akik néki bizonyságai a nép előtt. És mi hirdetjük néktek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte nékünk, az ő fiaiknak feltámasztván Jézust. Idáig olvasom csak. Ugye érdekes, hogy Pál apostol bűnél rója föl a zsidó vallási vezetőknek, hogy nem ismerték fel Jézust, nem ismerték fel a próféták szavait, amelyeket pedig minden szombaton felolvasnak. Ugye milyen szomorú ez, hogy lehet olvasni az írásokat, és amellett is tudatlannak maradni, és fel nem ismerni az Istennek útjait. És ez volt a zsidó vallási vezetők bűne, nem engedtek a Szentléleknek, és a nyilvánvaló dolgokat sem látták meg az írásban, mert a büszkeségük, az előítéleteik teljesen fogva tartották őket. És látjuk, hogy mennyire az írásra támaszkodott Pálnak a prédikációja, mennyire komolyan vették ezek a régiek a Szentírást. Ugye hivatkozott arra, hogy mikor mindazokat elvégezték, amik ő felőle megirattak. Aztán mondja azt, hogy ő betöltötte az atyáknak tett ígéretet, tehát állandóan hivatkozik az írásokra. Aztán, mikor Jézus feltámadásáról szólt, ezt a részt már én itt nem olvasom, itt egészen a továbbiakban a 39. versig, akkor magyarázta nekik, hogy a Jézus feltámadása is az ószövetségi írásban adott ígéret beteljesedése volt. És ígérte, idézte nekik a 16. Zsoltárt. A 16. Zsoltárban van az eljövendő messiásnak ez a megszólalása: nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. És magyarázta nekik Pál apostol, hogy hát ez nem vonatkozhat Dávidra, Zsoltár szerzőjére, mert hát ő meghalt, eltemettetett, a teste rothadást látott. És az a valaki, aki az Istennek szentje, ugye őróla szól ez, hogy nem hagyta Isten őt a sírban, és nem engedte, hogy az ő szentje rothadást lásson. Tehát mégig az írásokból érvelt Pál apostol. Azután így olvassuk, olvasom most a 42. versben: mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérték a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik is ezen beszédeket. Ugye, tehát látjuk, hogy a pogányok között is mindig szombatnapon tartották az istentiszteletet, az volt az igehirdetés kiváltképpen való napja az apostoli időkben. És így olvassuk, mikor pedig eloszlott a gyülekezet, 43. vers, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követték Pált és Barnabást, akik szólván hozzájuk biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. Tehát kísérték őket ki a zsinagógából, még útközben is beszélgettek velük, többet akartak hallani, tudni. Tehát igazán a fölbuzdultak arra, hogy kinyissák a fülüket arra, amiről Pál beszélt. A 44. vers: a következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt az Isten igéjének hallgatására. Hát ez csak az Isten csodája tehette, hogy ezen a pogány területen majdnem az egész város összejött az Isten igéjének hallgatására. És ez azért is érdekes, mert azért a görög-római civilizáció nagyon távol volt a Jézus evangéliumától. Nagyon más civilizáció volt az, és mégis, amikor az Isten hatalma dolgozott emberekért, akkor ilyen nagy megmozdulások voltak. Csaknem egy egész város akarta hallani az Isten igéjét. De a 45. vers szomorú: mikor pedig látták a zsidók a sokasságot, beteltek irigységgel, és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlás szólva. Ugye ez volt a Jézus korabeli, illetve az apostolok korabeli zsidó népnek a tragédiája, hogy óriási vallási és nemzeti büszkeség volt bennük, és elzárkózás a pogányoktól. Ugye ők évszázadokig élvezték az igaz Isten ismeretét, ott volt nekik az ószövetségi proféta iratgyűjtemény, de nem teljesítették azt a megbízatást, amit pedig Isten várt volna tőlük, hogy lesztek ti papok birodalma és szent nép, vagyis egy bizonyságtevő nép a pogányok között. És ugye ez nem volt olyan sűrű dolog, főleg a palesztínai zsidóság körében gyakorlatilag nem volt ilyen, hogy pogányok ott térnek meg. Egy ilyen belterjes etnikai vallásosság lett az ő egyedülálló tiszta istenhitükből, és most, mikor látták azt, hogy a pogányok sokasága megmozdul, akkor így olvastuk, beteltek irigységgel. És ettől fogva jellemző volt végig, sajnos szomorú volt, hogy épp az ószövetségi választott nép előítéletekkel telelévő és a pogányoktól büszkén elzárkózó vallásos zsidók ellenkeztek az evangélium hirdetésével. Úgyhogy egy ókori feljegyzés úgy hangzik, Tertullianus, az egyik egyházi tanító írja, hogy a zsinagógák az üldözés forrásai. Igyekeztek mindenütt ellenkezést szítani a Krisztusról szóló evangélium hirdetés ellen. Ebben persze nagy része volt annak, hogy a jeruzsálemi vallási vezetők teljesen elítélték Jézust, és Jézus feltámadása ellenére, az apostolok által történt csodák ellenére mereven kitartottak Jézus elutasítása mellett. És ezt az előítéletet nagyon nehéz áttörni mind a mai napig. Ez annyira rögződött évszázadokon át. És persze hadd tegyem hozzá, hogy a keresztények pedig annyi gonoszságot követtek el a zsidóság ellen, ugye a középkori pogromoktól kezdve a szörnyűséges 20. századi eseményekig, hogy egy percig se csodálkozzunk azon, hogy egy vallásos, egy mélyen vallásos zsidó embernek nem könnyű Krisztust elfogadni. És a nem vallásos zsidónak sem könnyű elfogadni, annak nyomán, ami történt ellenük. Csak úgy most friss élményként említem meg, hogy tegnap Tiszavasváriba voltam, és hát ott egy nagyon szép művelődési ház van, ott tartottam este előadást, de én már nem először járok ott, de soha se tűnt föl. És most ott még vártam egy kicsit az előcsarnokban, és megláttuk egy táblát, és a táblára oda van írva, hogy ezen a helyen korábban egy zsinagóga állt, egy elhagyott, lerombolódó zsinagóga helyén építették ezt a művelődési házat, és ezt a táblát állították 561 férfi, nő és gyermek emlékére, akik a fasizmus áldozatai lettek ezen a helyen. Ilyenkor az ember úgy nagyon megrendül, nem? 561, ez nem egy nagyváros, még most sem az, ugye, és akkor ki tudja, akkor se lehetett nagy helység. 561 férfi, nő és gyermek, és emlékszem, ugyanígy megrázott, mikor Siklóson jártam, az ugye egy dél-magyarországi, az is egy egész kis város, és ott láttam egy emlékművet is ráírva, hogy csak így felsorolta a vezetékneveket, ez a család, az a család, 53 család emlékére, akik elpusztultak a fasizmus áldozataiként, teljes családok. És ilyenkor az ember azt mondja, hogy szégyenkezni kell a kereszténység miatt, és érezni egy nagy elkötelezettséget, hogy ezeket a fájdalmakat és ezeket a megbotránkozásokat oldani, hogy ezek az emberek is, a zsidó származású emberek is ne idegenkedve és ellenségesen viszonyuljanak Krisztushoz, illetve a kereszténységhez. Menjünk tovább, és így olvasom a továbbiakban a 46. verstől, akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondták, szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje, de mivel ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, imi a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nékünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. Ugye, ha megnézzük a 47. vers alatt a szöveg alatti jegyzetet, látjuk, hogy Ézsaiás könyve 49. fejezet 6. versét idézte. Mert még egyik oldalon a kereszténység bűneit elmondjuk, a másik oldalon ez is egy szomorú tény, hogy olyan kemény ellenállást tanúsítottak sokan, és annyira bezárkóztak a nemzeti vallási büszkeségbe, hogy Pál apostol, aki maga is zsidó volt, és nagyon szerette a honfitársait, egy alkalommal azt mondta, hogy ha lehetne ilyen, hogy én magam átokká legyek, hogy megmentsem az én honfitársaimat, megtenném, de ez természetesen nem lehetséges. Tehát ő tényleg mindent megtett, mégis felismerte az idők szavát, és azt mondta, hogy most már a súlypont a pogányok közötti munkára megy át, és idézte, hogy így kellett lenni, mert Jézus megmondta, hogy hirdessétek az evangéliumot először Jeruzsálemben, Júdeában, aztán a föld végső határáig, hogy Isten legelőször nekik adott bőséges kegyelmet, mert Isten fia közéjük jött el, közöttük munkálkodott 3,5 esztendeig mindenféle elfordulás, elferdülés ellenére, és ez mutatja Istennek a nagy irgalmát, milyen nehezen mond le azokról, akik ismerték őt, és akiknek sok világosságot adott. És utána viszont, ahogy mondtam, a súlypontnak át kellett kerülni a pogány misszióra, és Pál apostol hivatkozott arra, hogy így teljesedik be Ézsaiás próféta szava, amit a Messiásról mond, hogy Isten adta őt világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségre a föld széléig. És így olvassuk a 48. versben, a pogányok pedig ezeket hallván örvendeztek és magasztalták az Úrnak igéjét, és akik csak az örök életre választattak, hittek. terjedt pedig az Úrnak igéje az egész tartományban. De nézzük meg mindjárt itt az ellenkezés. A zsidók azonban felindították az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat és a város elejét, vagyis elöljáróit, és üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket a határukból. De utána az 52. versben ezt olvassuk, ezt pedig a pizidiai Antiókiában maradt tanítványokról olvassuk, akik már elfogadták az evangéliumot, a tanítványok pedig beteltek örömmel és Szentlélekkel. Tehát nem csüggesztette el őket ez, hogy ilyen háborúság támadt, és ehhez, hogy így mondjam, az ős ellenség nagyon ért. Sokszor azt mondjuk, hogy már az a gyanús, hogyha nagyon, nagyon békességesen és simán megy minden a Krisztus evangéliuma körül, mert az ellenség az nem nyugszik, hogy valamit ott, valami ellenségeskedés támaszton, és itt is itt történt, de se Pál, se Barnabás nem csüggett el, és az antiókiai keresztények sem csüggettek el. Aztán így olvassuk a 14. versben. Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, mármint Barnabás és Pál, és prédikáltak úgy annyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lett hívővé. Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felindították és megharagították a pogányok lelkét az atyafiak ellen. De még ettől nem csüggettek el, tehát itt is látjuk, kíséri őket az ellenségeskedés szüntelenül. Így olvassuk a 3. versben, azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot tesz az ő kegyelmének beszéde mellett, és adta, hogy jelek és csodák történjenek kezeik által. De a városnak sokasága meghasonlik, némelyek a zsidók mellett, némelyek pedig az apostolok mellett voltak. Na ez a tipikus sátáni munka, meghasonlást támasztani, egyik párt, másik párt, egyik így látja, másik úgy látja, és azért olyan megrendítő, hogy bár azt olvassuk, hogy jelek és csodák történtek az apostolok keze által, mégis bekövetkezett ez a két pártra oszlás, és az ellenségeskedés. Tehát nehogy azt higgyük, amit sokan szoktak mondani, ha ma is történnének jelek és csodák, akkor többen hinnének. Amikor embereket megkötöz az ős ellenség, akkor történhetnek jelek, csodák, akkor sem. Akkor sem figyelnek rá, és az sem győzi meg őket. Ezt így mondta valamikor Jézus, ugye, azt mondta, ha valaki Mózesnek és a prófétáknak nem hisz, az se győzi meg, ha valaki a halottak közül feltámad. Tehát, ha valaki az írásokban nem látja meg a tiszta isteni beszédet, a hallatlan értéket, akkor azt mondja, ha jeleket, csodákat lát, azok sem fogják megmozdítani. Aztán így olvassuk tovább, hogy és mikor a pogányok és a zsidók az ő főembereikkel egybe támadást indítottak, hogy bosszúsággal illessék és megkövezék őket, ők megtudták, és elfutottak Likaóniának városába, Lisztrába és Derbébe, és a körül való tartományba, és ott prédikálták az evangéliumot. Tehát egy idő múlva, sok ideig voltak ott, de egy idő múlva addig ment ez az ellenségeskedés, hogy Ikóniumot el kellett hagyniuk, ez egy jelentős város volt, és ahogy olvastuk, mentek tovább Lisztrába és Derbébe. Tehát ők viszont szó sincs, hogy ettől elbátortalanodtak volna, mentek a következő helyre. És így olvassuk a 7. versben, és ott prédikálták az evangéliumot. És Lisztrában ült egy lábaival tehetetlen ember, aki az ő anyának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy nem tudott lábra állni, nyomorékként ült, és azt olvassuk, hogy és hallá Pált beszélni, aki szemeit ráfüggesztvén és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, mondta nagy fennszóval, állj fel lábaidra egyenesen, és felszökött, és járt. Olyan érdekes, azt mondja, hogy hallotta Pált beszélni, és Pál pedig látta, hogy van hite. Érdekes, hogy egy embernek az arcán mennyire tükröződik valami. Tehát ahogy Pál prédikált a sokaságnak, ez a szerencsétlen nyomorék felkeltette Pál figyelmét, mert látta, hogy annyira issza az apostol szavait, látta, hogy tényleg hittel fogadja, és a Szentlélek indította Pált, és azt mondta nagy fennszóval, állj fel lábadra egyenesen. Hát azért ugye ilyet nem mernénk mondani, ehhez nagyon közel kell lenni a Jóistenhez, és tényleg szoros kapcsolatban állni a Szentlélekkel, mert nagy fennszóval mondani, és aztán nem állna föl, ugye, ha elképzeljük. De ezek az apostolok tényleg Istennel jártak, és igaz életet éltek, és tényleg az Isten ereje nyilatkozott meg általuk. És hát ahogy ez az ember azonnal felszökött és járt, így olvassuk a 11. versben, a sokaság pedig, mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiáltott likaóniai nyelven. Az istenek jöttek le mi hozzánk emberi ábrázatban. Egy kicsit belepillantunk az ókori vallásosságba, mert azt olvassuk a következő versben, és hívják Barnabást Jupiternek, Pált pedig Merkúriusnak, mivel hogy ő volt a szóvivő. Ugye Jupiter volt a rómaiak főistene. Tehát úgy tűnik, hogy Barnabás lehetett a tekintélyesebb, így külső megjelenésre. Pál apostol az ókori keresztény hagyomány azt mondja, hogy alacsony termetű volt, és viszont Pál volt ugye az, aki élénk beszédű volt, és akkor rögtön ráakasztották a nevet, ugye, hogy hát istenek jöttek hozzánk emberi alakban, és Jupiternek nevezték Barnabást, és Merkúriusnak pedig Pált. És így olvassuk, Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt volt, felkoszorúzott bikákat hajtva a kapukhoz, a sokassággal együtt áldozni akart nekik, mint isteneknek. És azt olvassuk, hogy akkor hát szaladtak a sokaság közé Pál és Barnabás, és hát mondták nekik, így olvasom a 15. versben, férfiak, miért művelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük néktek, hogy a hiába valóktól, mármint a bálványoktól, az élő Istenhez térjetek, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat. De úgy beindultak, hogy így olvassuk a 18. versben is, ezeket mondván nagy nehezen lecsendesítették a sokaságot, hogy nékik ne áldozzanak. Tehát ilyen hatással volt a pogányokra az a csoda, ami történt. És megint nézzük, megint itt az árnyék. 19. vers. Jöttek azonban Antiókiából is, tehát a pizidiai Antiókiából és Ikóniumból zsidók, és a sokaságot elálltatván megkövezték Pált, és kivonszolták a városból, azt gondolván, hogy meghalt. Hát azért az apostol sorsa volt akármi. Ugye el tudjuk képzelni, milyen egy megkövezés? Én azért úgy el tudom gondolni, hogy Pálnak eszébe jutott István megkövezése, amikor őt megkövezték. Ugye, amikor ő fellázadt a lelkismert meggyőzése ellen, és hozzájárult István megkövezéséhez. És úgy tűnik, hogy tényleg úgy tűnt, hogy Pál meghalt, mert azt olvassuk, hogy kivonszolták a városból, azt gondolván, hogy meghalt. De nézzük a 20. verset. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. Hát egy olyan megkövezés után, amikor azt gondolták az ellenségek, hogy ő meghalt, és egy holttestet vonszolnak ki, felállni, ez se semmi. De az, hogy másnap elutazott Derbébe, itt az Isten teremtő hatalma működött megint. Tehát egy csodálatos dolog, hogy halálra kövezték volna, ugye nyilván tele volt sebekkel, de az Isten olyan hihetetlen módon megerősített, hogy nem csak felállt, másnap tovább tudott utazni. Tehát nem valamiféle kezelésre szorult és nyomta, nem tudom meddig az ágyat, még ha életbe maradt is csodaképpen, hanem másnap tovább tudott utazni. El tudjuk képzelni, hogy ez a tapasztalat mennyire felbátorította az ottani hívőket, mennyire látták, hogy itt az Isten hatalma működik. És megtorpantak ezért? Hát már az elég nagy dolog, hogy valakit halálra köveznek, nem? Legalábbis ez volt a szándék, és majdnem így is történt, ha az Isten nem lépett volna közbe, így lett volna. De nézzük a következő verset. És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába, erősítve a tanítványok lelkét és intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon át kell nékünk az Isten országába bemennünk. Hát nem csak, hogy nem bátortalanodtak el, a következő városban megint hirdették az igét, és utána volt bátorságuk visszamenni ezekre a helyekre, ahol olyan negatív tapasztalatokat szereztek, Ikóniumba, ahonnét jöttek az ellenségeik, Lisztrába, Derbébe. Tehát ezek az apostolok valóban mindenük volt az emberek megmentése, és abszolút hitük volt az Istenben, és ilyen nehézségek nem tudták őket eltántorítani egy pillanatra sem. És a 22. versre szeretnék egy kis hangsúlyt tenni. Ez régtől fogva nagyon tetszik nekem ez a Biblia vers, megmondom miért. Mert kicsit olyan furcsa, hogy erősítve a tanítványok lelkét, és intvén, hogy maradjanak meg a hitben, hogy sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába bemennünk. Hát az ember azt gondolná, na szép kis erősítés. Azzal bátorítani, hogy sok háborúságon át kell az Isten országába bemennünk. De ugye ezeket a fiatal hívőket az apostolok bátorították, hogy ez törvényszerű. Hogy ahol az Isten cselekszik, ahol az evangéliumot hirdetik, ott a sátán ellenségeskedése is megjelenik. És hogy ők ne aggódjanak, még sok háborúságon át kell bemenni. De az a csodálatos, hogy Isten egyikbe se hagy tönkre menni és elveszni. Hanem ezekben mindig új erőt ad, mindenből kisegít. Ugye van egy ilyen nagyon szép ige, ez így hangzik a Korintusi első levél 10. fejezetének a 13. versében. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással egyben a kimenekedést, a megoldást is megadja. És az Isten ezt mind javukra fordítja azoknak, akiket őket követik, nemhogy elgyengülnek, hanem megerősödnek ezekben a tapasztalatokban. És azt mondja az ige, hogy Isten sohasem engedi meg, hogy valakit nagyobb, aki benne bízik, hogy nagyobb megpróbáltatás érje, mint amit elviselhet, és soha nem hagyja egy megoldatlan, kilátástalan helyzetben, hanem a kimenekedést is megadja. De arról ne álmodozzunk, hogy ezen a földön létezik zavartalan béke, vagy hogy ezen a földön van olyan, hogy az ellenség árnyéka nélkül élni. Tudomásul kell vennünk, hogy egy nagy küzdelemben élünk, és ez igenis bátorítás, mert ha valaki úgy képzeli el, hogy hát ha én Isten követőjévé válok, és Istenben bízom, akkor majd engem semmi baj nem ér, az az ember csalódni fog, és ettől fog elbátortalanodni. De ha megerősítjük a lelkünket azzal, hogy ez a földi élet, ahol a jó és a gonosz küzdelme zajlik, ahol sátán a világ fejedelme, itt örökös küzdelem van, de ebben a küzdelemben nem vagyunk egyedül, és ahogy egy Zsoltár igen nagyon szépen mondja, hogy erőről erőre jutnak, akik Istenben bíznak, és akik az Úrban bíznak, azoknak erejük mindig megújul, és Isten soha nem hagyja cserbe őket, akkor ez megerősíti a lelkünket, és akkor azt mondjuk, küzdelemre fel. Egyik nehézségből át a másikba, de az Isten mindezekben velünk lesz, és győzelemre segít. Azután azt olvassuk, hogy visszatértek ezután Barnabás és Pál a szíriai Antiókiába, ahonnét kiküldték őket erre a missziótra, és örömmel elbeszélték, hogy milyen tapasztalatokat szereztek. Utána a 15. fejezetről nem szeretnék részletesen szólni, csak tömören összefoglalni, ugye egy részét már előre vettük is. A 15. fejezetben arról van szó, hogy nem csak a Krisztusban nem hívő zsidók részéről támadt ellenségeskedés, hanem akik zsidók közül elfogadták Krisztust és keresztényekké lettek, ők is nehezen vették be azt, hogy a pogányok egyenjogú társaik az üdvösségben. És volt bennük egy ilyen elgondolás, hogy akkor tartsanak meg minden zsidó szertartást és minden zsidó törvényt, és csak így lehetnek a keresztény gyülekezetnek a tagjai. És ugye Pál apostol világosan látta, hogy azok ideig tartó törvények voltak, amiket Izrael kapott, részben jelképes szertartási törvények, amelyek érvényüket vesztették Jézus halálával. Tehát emlékszünk, hogy a jeruzsálemi templom kárpitja, így mondja a Biblia, kéz érintése nélkül fölétől aljáig ketté hasadt, és Jézus mondta, pusztán hagyatik a ti házatok. Tehát ezek az itt folyó szertartások értelmüket, érvényüket vesztették, mert akire mutattak, ő betöltötte ezt az előképet, az igazi áldozat, az igazi helyettes áldozat, életét adta az emberiségért, és Isten feltámasztotta őt. És ugyanígy őnáluk meglehetősen keveredtek már a rabbinikus előírások, a valódi írásokban elrendelt dolgokkal, és ezt mind meg akarták tartatni a pogányokkal. És ezért nagy jelentősége volt annak, hogy időszámításunk után 49-ben, ahogy a történelemben ezt rekonstruálni lehet, összejött az úgynevezett jeruzsálemi zsinat. Ezt úgy szokták emlegetni, hogy az első keresztény zsinat, vagy úgy, hogy az apostoli zsinat. És azt olvassuk, hogy itt nagy vetekedés támadt először, hogy most akkor hogy is van a pogányoktól, mit kell elvárni, és mit nem. De Péter elmondta a cézárai százados házában szerzett tapasztalatát. Ugye még emlékszünk rá, itt szóltunk róla, és rámutatott arra, hogy Isten nekik ugyanúgy adta a szent lelket. És ez még olyan csodálatos, hogy így mondjam, zsinat volt, ahol a Szentléleknek engedett mindenki. Ahol senki se tartott ki makacsul a maga elképzelése mellett, és végül úgy fogalmazták meg a záró nyilatkozatot, hogy tetszett a Szentléleknek is nékünk. És azt olvassuk, hogy Jakab foglalta végül össze, az Úr testvére Jakab, ugye, mert a János testvére Jakabot kivégezték, és ő foglalta végül össze a végeredményt, és szóltak arról, hogy ugye minden szombaton olvassák a zsinagógákban Mózes törvényét, ezt hallják ugye a pogányok is, mert ekkor még nem vált szét a zsinagóga és a keresztény gyülekezet, és ezt úgy is hallják, és csak egy-két dolgot hangsúlyoztak, ami esetleg kétes volt, hogy azok egészségügyi törvényeke, vagy szertartási törvényeke, ugye azt kérték a pogányoktól, hogy tartózkodjanak a fulvaholt állattól és a vértől. Ugye az Ószövetségben Isten a vérfogyasztást teljesen megtiltotta a zsidóknak, mint ami egészségre káros, de ugye a pogányok azok a fulvaholt állatot is megették, ugye a vért is, ugye hát ma is tudjuk, hogy sütik a vért, de ők ezt a zsidóknak Isten megtiltotta, és azt mondták, hogy ezt a pogányok is tartsák meg, mert ez alapvetően egészségügyi rendelkezés. És azt is megerősítették neki, hogy tartózkodjanak a paráznoságtól, mert a pogányok sokkal szabadosabbak voltak erkölcseikben. Ugye a zsidóknál ott nagyon komoly erkölcsi törvények voltak. Tehát ezeket hangsúlyozták külön, de egyértelműen kimondták, hogy nem kell megtartaniuk az összes zsidó előírás, nem kell körülmetélkedniük és ehhez hasonlók, amelyek csak a ideig tartó pedagógus törvények voltak, vagy pedig előkép törvények. Ez most megint megnyitotta a pogányok tömeges megtérésének az utat. Ez nagyon fontos határozat volt. De azért, ha még egy-két perc türelmünk van, mindjárt az időnk végén vagyunk, de még megemlíteném, hogy milyen nehéz az előítéletektől szabadulni, illetve milyen könnyen alkalmazkodik az ember mások előítéleteihez. Ugyanis a Galácia beliekhez írt levél második fejezete feljegyez egy történetet, ezt most én nem olvasom el szó szerint, de otthon el lehet olvasni, tehát Galácia beliekhez írt levél második fejezetében van, hogy meghozták ezt a határozatot, és Péter ott nagyon egyértelműen is, és szépen is világosan szólt. De utána, mikor jöttek Antiókiába, Jeruzsálemből ilyen judaista hagyományokba begyökerezett zsidóból lett keresztények, akkor Péter nem ült le a pogányokkal egy asztalhoz, hanem külön ült, és azt írja Pál apostol, hogy még Barnabás is eltántorítatott az ő képmutatásuk által. Ugye milyen érdekes? Pedig ez a Péter kapta a látomást, ugye, leeresztve azokat a tisztátalan állatokat. Isten nem mond tisztátalannak, amit az Isten megtisztított, és ő ezt tökéletesen megértette. Elfogadta a cézáreai százados házában a vendéglátást, és azt mondta, ti tudjátok, hogy egyébként zsidó embernek tilos pogány ember házába menni és vele együtt enni, de nekem az Isten megmutatta. És most látjátok, a saját népe közül való vaskalapos, és még mindig az evangéliumnak ellenálló zsidó keresztényektől annyira tartott, hogy nem ült le, mikor azok odajöttek a szíriai Antiókiába, Jeruzsálembe, akkor nem ült le a pogányokkal egy asztalhoz, hanem külön ült, és csak a zsidókkal evett. És azt mondja, még a képmutatás ragadós, és még Barnabás is elcsábítatott, így írja Pál az ő képmutatásuk által, és mit tett Pál apostol? Nyíltan megfette Pétert, és helyreigazított a hivatkozva az apostoli zsinat határozatára. És akkor ezzel szembe kerültek ezek az apostolok? Nem. Később olyan szépen írja Péter, hogy Pál, aki írt nektek a néki adott bölcsesség szerint. Tehát megint csak arra hívom fel a figyelmet, nem voltak tévedhetetlenek ezek az apostolok. Ugye egyszer Pál tévedett Márk Jánossal kapcsolatban, itt Péter tévedt el, de mindegyik kész volt a tévedését belátni és korrigálni. És ez volt a tiszta, ez volt az igaz is, ez a szép. És tehát itt is láthatjuk azt, hogy azért ez tévedés, hogy Péterre lehetne egyházat építeni, mert bizony Péter még már apostol korában is azért megtántorodott, de éppen az volt az igaz hite, hogy ezt belátta. És a Bibliában azt látjuk, hogy soha senkit, a legkülön vallási vezetőt se tekintsük tévedhetetlennek. Pál azt is írja a Galácia beléhezért levélben, azt mondja, az írásra építsetek. Azt mondja, még ha apostol vagy mennyből jövő angyal mondana mást az íráshoz képest, akkor se kövessétek. Mindenkinek személyes lelkiismerete, személyes vizsgálódása legyen az írásban, és az írásokra, illetve Krisztusra alapozza a hitét, ne pedig emberekre. Még Pál apostol pedig Isten hű szolgája volt, de kimondta, még ránk apostolokra se, hanem az Isten igényére építsétek a hiteteket. Mint olyan szélsőséges esetnél mondta, még ha minket valami érne, és valami mást mondanánk, mint az írásban, akkor ránk se hallgassatok. Csak az írás legyen az alap, ami az Istennek a beszéde. És lezárjuk a mai témánkat, csak egy rövid kis szakaszt olvasok most már befejezésül, a 16. fejezetnek az első részét. Itt az első részét talán nem is olvasom, itt azt olvassuk, hogy Lisztrában, ott, ahol Pált megkövezték, és aztán feltámadt szabályosan, ott volt egy Timóteus nevű fiatal ember, akinek az apja görög volt, de az anyja és a nagyanyja zsidó, és ez annyira buzgó lett a hitben, és olyan komolyan megtért, hogy Pál munkatársként magához vette. És érdekességként olvassuk, hogy a harmadik versben, hogy körülmetélte őt a zsidókért, akik azon a helyeken voltak. Tudta Pál, hogy nem érvényes, nincs rá szükség, de mivel zsidó anyától, nagyanyától származott, és mivel az ő szíve még mindig buzgott a zsidókért, nem akarta, hogy ez nekik botránykő és barikád legyen. Ezért mondja határozottan, nem azért, mert ez szükséges lett volna, vagy igazság lett volna, hanem a zsidókért, akik azon a környéken voltak, hogy ez ne akadályozza Timóteusnak a szolgálatát. És azután így olvassuk a 6. verstől. Eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltatánk a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék, Mízia felé menvén igyekeztek Bitíniába jutni, de nem eresztette őket a lélek. Áthaladva azért Mízián lementek Troásba, és azon az éjszakán látás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt, és ezt mondván, gyer át Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezünk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Hát itt folytatjuk majd, de még ennél egy pillanatra álljunk meg. Itt már észrevehetjük, hogy többes szám első személyben folytatódik a szöveg, mert Lukács, az apostolok cselekedetei írója, ettől fogva már Pálnak az állandó utitársa volt, és ezért írja többes szám első személyben a további történéseket. Ugye Pál emberi elgondolás szerint merre is kellene menni ezen a második visszióúton, akart menni Kis-Ázsiát, különböző tartományait eljárni, de azt mondja, nem eresztett minket a lélek. Nem tudjuk, hogy ez hogy történt. Csak akadályokba ütköztek, és elgondolkoztak azon, hogy vajon Isten miért tesz sorompót abba az irányba. És azt mondja, nem, igyekeztek Bitíniába, de nem eresztette őket a lélek. És azt mondja, amikor elérkeztek Troásba, ugye ez egy kikötőváros, már innét lehet egy szoroson átmenni Európa felé, Ezt mondja, egy látás jelent meg, egy látomás, nem tudjuk, egy felvillanó kép formájában, vagy hogyan. Egy látomás jelent meg Pálnak, és egy macedón kinézésű férfit látott, aki ott állt előtte, és ilyen őszinte kérdés, no, jöjj át, és légy segítségül nékünk. És milyen szép, ahogy olvassuk, Pál akkor azonnal megértette, hogy Isten azért nem engedte őt másfelé, azért voltak ott akadályuk, mert erre mutat neki utat, hogy lépjen át Európába, és itt hirdesse az evangéliumot. És én azzal fejezném be a mai igehirdetésünket, hogy nekünk is, vagy előadásunkat, hogy nekünk is érdemes figyelni arra, amikor a Jóisten valahol elsorompót állít, és valahol, hogy így mondjam, eltorlaszolja az utunkat. Ha mi kérjük a vezetését, ha mi figyelünk az ő vezetésére, akkor a Jóisten nekünk is segít így, hogyha emberi tervek szerint rossz irányba akarunk venni, akkor ott akadályokat gördít. És ilyenkor a hívő ember elkezd gondolkozni, és kérdezni a Jóistent, hogy Istenem, mi az akaratod. Feltételezem, hogy Pál is a Jóistent kérdezte, hogy hát én jól elgondoltam, az én emberi terveim jónak látszottak, hát miért vannak itt akadályok? És erre a Jóisten azzal válaszolt, hogy látta ezt a macedón külsejű férfit, aki ezt mondta, jöjj át Macedóniába, és légy segítségül nékünk. És ha mi kérjük a Jóisten vezetését, és hisszük, hogy egy kis parányi emberrel, ugyanek mi vagyunk, odafigyel, és valamiben bizonytalanok vagyunk, vagy szeretnénk az isteni megerősítést kapni, hogy ezt tenni, vagy ezt választani jó-e, akkor meg fogjuk látni, hogy a Jóisten nekünk is válaszol, és szeretettel tanácsol és útba igazít. És utolsó gondolatként pedig azt említem, hogy azért olyan megható ez a kiáltás, nem? Jöjj át, és légy segítségül nékünk. Mit gondolunk, ma nincsenek emberek, akik nem ismerik Istent, semmi reménységük nincs, össze vannak törve. Ha ezek az emberek kiáltani tudnák, ők is azt mondják, jöjj és légy segítségül nékünk. És ez egy ilyen megrendítő hívás mindazokhoz, akik Istent megismerik és az evangéliumot, hogy ma nem kell Ázsiába, vagy Afrikába, vagy nem tudom hova menni. Ezek az elvallást tanodott európai országok, vagy amerikai Egyesült Államok, vagy Kanada, vagy amit akarunk, itt is tömegek élnek, akik az igaz Isten ismerete nélkül vannak teljességgel. És ha sok őszinte ember van, aki valami jobbra, tisztábbra vágyakozik, és ha hallanánk, amit a szívük mélyében van, vagy ők ezt ki tudnák fejezni, akkor ezt hallanánk, hogy jöjj át, és légy segítségül nékünk. És bárcsak mindannyian hallanánk a hívást, és azt, amennyit mi tudunk, és azt, amiről mi meggyőződtünk, azt adnánk tovább azoknak, akik reménység nélkül vannak, világosság nélkül vannak a környezetünkben. Hát én itt be is fejezem a mai alkalmat. Majd a következő alkalommal látjuk, hogy mi történt aztán Filippiben. Mert az volt az első európai város, ahol megjelentek. Ez egy rendkívül érdekes történet. Jövő alkalommal nem veszünk ilyen nagy lépést, hanem csak ezt az egyet, hogy mi történt Filippiben, ami rendkívül tanulságos ezen a háttéren, hogy Isten hívta oda őket, és hogyan folytatódott az útjuk. Tessék, kinek volna bármilyen kérdése vagy hozzászólása? Tessék! Igen, hogy ne.
Hogy lehetett az, hogy Rómában olyan életet él, mint ami életet él?
Már most mire gondolsz?
Hát az, hogy egy olyan kultúrát vett magához, hogy Rómában iskolába járt,
ja.
Hát a főbakhoz tartozott.
Na igen, mindjárt válaszolok rá. Pál nem járt Rómában addig, később csak az élete végén ment Rómába. Ő római polgár volt, de ez nem azt jelenti, hogy Rómában volt, hanem a római polgárjogot, az a különbség, hogy a római polgárjogot megkaphatták a római birodalom területén élő különböző emberek, és ez egy nagy kiváltság volt, hogy valaki római polgár. Például, amikor Pált később elfogták Jeruzsálemben, és meg akarták ugye ostoroztatni, akkor Pál megkérdezte, hogy egy római polgárral megteheted ezt az ezredestől? És akkor az ezredes ilyetten kérdezte, hogy te római polgár vagy? És mondta, hogy igen, azt mondta neki az ezredes, én nagy pénzt fizettem ezért. Tehát úgy látszik, pénzen is meg lehetett venni. Pál pedig válaszolta, hogy benne is születtem. Tehát úgy látszik, hogy már a szülei is megszerezték a római polgárjogot, de ők zsidók voltak. És Pál teljesen zsidó neveltetésben részesült. Később írja a Filippi beliekhez írt levélben, hogy a legszigorúbb vallásos farizeusi neveltetésben részesült. Tehát ő hithű zsidó volt, de nagy műveltségű volt. Tehát ugyanakkor ismerte a görög-római kultúrát oda-vissza, ugye, tehát megtartotta az ő zsidó hitét, de nagyon tudós és képzett ember volt. Ezt majd, mikor Athénbe érkezik, ott is fogjuk látni, hogy úgy idézte a görög költőket sorba, mert ő ezekben jártas volt. Tehát igen, tehát zsidó írástudónál tanult, de ugyanakkor a görög-római műveltséget is elsajátította. Akkor... Igen.
Ez soha nem volt bennem tiszta, most sem tiszta, és ma elmondtad többször azt, hogy pogány, keresztény, zsidó keresztény. Milyen különbség? De nekem mit jelent, hogy pogány akkor?
Nagyon szívesen mondom. Tehát ma már nincsen pogány. Tehát szögezzük le. De az ókori zsidóság, ugye, ez ők voltak, mint egy egyetlen ilyen kis sziget, a sokisten hívő népek tengerében, akik nem hittek sokistenben, csak az egyetlen teremtőistenben, és akiknek magas rendű erkölcsi vallási törvényeik voltak. És írott kinyilatkoztatásuk volt. Voltak prófétáik, és fantasztikus történelmük, ahol kézzel foghatóan meggyőződhettek erről. És ugye ők voltak a választott nép, akik ugye így mondja a Biblia, hogy Isten rájuk bízta a beszédeit, amit sajnos nem kamatoztattak úgy, ahogy kellett volna, de viszont a körülöttük lévő sokisten hívő népek, azok az ő nézőpontjukból mind pogány. És azért mondják aztán, hogy pogány keresztény, hogy keresztény élet a pogányok közül, vagy zsidó keresztény, aki a zsidók közül fogadta el Krisztust. Mert ugye a zsidóság nagy része nem fogadta el Krisztust messiásnak és Isten fiának. Ugye ők megmaradtak a zsidó vallásukból. Akik a zsidók közül elfogadták Jézust messiásnak, Isten fiának, azokat hívták zsidó keresztényeknek, zsidóból lett keresztény. Akik a pogányok közül lettek, pogány keresztényeknek. Na most akkor a pogány szót még azért az újkori időben is használták. Ugye a 19. század az a kereszténységben ilyen nagy vallási ébredésnek az időszaka volt Európában is, Amerikában is, és akkor sokan elindultak az úgynevezett pogány területekre, akkor pogányon azt értették, hogy sok Isten hívő. Nem ismeri az egyetlen Istent, nem ismeri az írott kinyilatkoztatást, tehát akkor már a kereszténységen kívülieket nevezték pogánynak. Tehát nem tudom én, az afrikai törzsi vallások tisztelőit, ázsiai vallásoknak a követőit, és akkor történt az, hogy például mondjuk egy David Livingstone elment Afrika belsejébe, hogy ott az afrikaiaknak Krisztust prédikálja. Ugye egy nagy felfedező is lett, de tényleg önzetlenül fáradozott azokért. És sorolhatnánk, kik mentek Kínába, kik mentek Dél-Amerikába, tehát akkor a keresztények egyszer szívükre vették, amit Jézus mondott, hogy menjetek el szélesre világra, és legyetek tanítványá minden népet. És akkor beszéltek pogány országokról, a keresztény országokhoz képest, ahol még mindig sok Isten hit van, tudatlanság az egyetlen teremtő és megváltó Isten felől. Tehát használták ezt a zsidók az ókorban, mindenkire, aki nem zsidó, az mind pogány volt, mert sok Isten hívő, mert tudatlan az egyetlen Isten felől, és használták ezt később a keresztény korban, hogy a kereszténységen kívüli sok Isten hívő, egyetlen Isten felől tudatlan népekre. Tehát így használták ezt a kifejezést. Ma nyugodtan mondhatjuk, hogy már ezt a pogány szót elfelejthetjük teljesen. Két okból is elfelejthetjük. Egyrészt azért, mert amit mondtam, hogy most már nem így van az, hogy vannak még itt, akik az Isten nem ismerik Afrikában, meg itt, meg ott, hanem most úgy van, hogy már a Európában, meg Amerikában is, ugye az úgynevezett fejlett országokban is rengetegen semmit, az égi világon semmit Isten felől nem tudnak. A másik ok pedig, amiért felejtsük el, hogy ennek lett egy ilyen negatív csengése. Ugye sajnos a zsidóság volt az, akik megvetően viszonyultak a pogányokhoz, hogy annak a házába se menni, azzal együtt se enni, és a keresztények is hajlamosak lehetnek a büszkeségre és az elbizakodottságra, és ne mondják azt, hogy ez pogány. Ugye néha azért még ma is mondják, hogy például valakit nem kereszteltek meg gyerekkorába, akkor azt mondják, akkor te pogány vagy. Pedig hát abszolút nem ezen múlik, mert hát amikor egy csecsemőt megkeresztelnek, akkor ő még semmit nem tud, attól nem lesz keresztényé. De ilyen szóhasználat ma is van, hogy valakit a szülei nem kereszteltek meg, és akkor másokat gyerekkorban megkereszteltek, aznak, hát akkor te milyen vallású vagy? És akkor mondja, hogy hát semmilyenütt nem keresztelték meg, akkor te pogány vagy. Aztán van egy ilyen másik szóhasználat, és amikor ugye a világi hatalommal szövetkezik a kereszténység, akkor hajlamos arra, hogy arrogáns legyen az úgynevezett világiakkal szemben, hogy miért nem hisznek Istenben. Ez ugyanúgy egy negatív szó, és ezt se szabad használni. Mi az, hogy világi? Se világi, se pogány. Vannak emberek, akik sokan, nagyon sokan, akik önhibájukon kívül nem is ismerhették meg az Istent, és aki keresztény, az ne legyen büszke, ne vessen másokat, akik nem ugyanúgy gondolkoznak, és nem rendelkeznek ugyanazzal az ismerettel. Tehát hagyjuk ki a szótárunkból ma egyértelműen a pogányt is, a világit is. Aki többet ismer az élő Isten fel, az örüljön neki, és szeretettel és alázattal ossza meg másokkal. Talán máskor is idéztem, hogy a római levélben van egy ilyen gyönyörű, szép gondolat, mert nekem mindig nagyon tetszik. Azt mondja, mindenki, aki az Úr nevét hívja, segítségül hívja, megtartatik. És akkor folytatja, de hogy hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? De hogy higgyenek, ha nem hallottak felőle? De hogy hallanának prédikáló nélkül? Ugye milyen szépen vezeti végig Pál apostol, hogy attól, hogy valaki nem vallásos, vagy nem egy buzgó keresztény, nincsen jogunk megítélni, vagy ma felsőbb rendűnek érezze magát vele szemben az, aki ismeri az Istent, és mondjuk egy komoly vallás gyakorló. Érthető ez így?
Megpróbálom összefoglalni, hogy mit értettem meg belőle. Tehát amíg nem volt Jézus,
igen.
Azokat hívták pogányoknak, akik több Isten hívők voltak.
Igen, és nem zsidók. Igen. Igen. Igen, vagy zsidó, vagy pogány. Így vették, igen.
Igen. Vagy több Isten.
Igen, igen.
Akkor, amikor Jézus a színre lépett, akkor utána pedig
a keresztények
lettek a keresztények, és aki nem keresztény volt, az volt a pogány.
Tökéletes, Gabika. Tökéletes. Jó.
Azt hiszem, hogy
jó van, köszönöm.
Ha már nem nevezik senkit ilyennek.
Igen. Tökéletes összefoglalás volt. Tessék. Igen. 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 Nagyon szívesen válaszolok rá. Azt kell mondanunk, hogy itt-ott, most én is így mondom, ugye az ókorban a pogányság körében, a sokisten hívők tengerében fel-fel villant az egyisten hit. Például negyedik Amenhotep, ugye Egyiptomban, aki átalakította az egyiptomi vallást egyisten hívővé, ugye Aton Rének nevezte, ugye egy napistenség volt, tehát természeti erő, és nagyon érdekes, hogy sokan következtetik azt, hogy ez Mózesnek a nyoma volt Egyiptomban. hogy miután kivonultak az izraeliták, és olyan hát drámai események történtek, a tíz csapás, meg odaveszett a fáraó, hogy utána, ha nem is volt ehhez igaz világosság, de ha napistenként is, de próbálta egy isten hívővé átalakítani az egyiptomi kultuszt, ez az érdekes, elmélkedő hajlamú fáraó, tehát ezt kifejezetten összefüggésbe hozzák ezzel, és viszont nagyon rövid ideig élt ez, mert olyan erős volt, a sok isten visszafordították. A másik egy érdekes dolog, hogy Ninivében, az asszíroknál, ott pedig a Jónás prédikálása utáni időhöz lehet kötni, ott is volt egy uralkodó, aki az egyisten hit felé terelte. Tehát időnként ez így felvillant, de aztán addig tartott és szétfoszlott. És van még egy nagyon érdekes jelenség az ókorban, ezek pedig a perzsák. A perzsáknak egy nagy vallás alapítójuk volt, Zaratusztra, hallottuk talán Nietzsche révén, ugye? És ugyan a Zaratusztra vallás tisztán nem maradt fönn, és később a ősi pogány kultuszokkal keveredett, de olyan vonások jelennek meg a Zaratusztra hitben, amiből komolyan arra lehet gondolni, hogy ezt a Zaratusztra is az Istentől tanított tanító volt, mert például utolsó ítélet, meg feltámadás, meg vannak olyan gondolatok, amik egyébként máshogy sehol nem fordulnak elő, de ahogy ő meghalt, és ez is egy Isten hit volt, de ahogy ő meghalt, visszajött minden a perzsa vallásba, a tűz, misztikus tisztelete, meg sok minden, tehát megint keveredett. Tehát a Jóisten azért is hívta el Izraelt, hogy egy tömbben képviseljék az igaz Isten ismeretét, mert ha felvillant a pogányok között valami világosság, de szinte csak abban a nemzedékben tartott, és utána megint elnyelte a megkövesedett pogány kultusz. Tehát ezek voltak. Nem volt még a kérdésben valami? Tehát a fá... Ja, a magyarok, igen, igen. Na most ugye, hát a magyaroknál tulajdonképpen borzasztó keveset tudunk a magyar ősvallásról, szóval ez mai napig vitatott. Nincs elég forrás hozzá. Vannak, akik szeretnék bizonyítani, hogy egy Isten hívők voltak az őseink, de ezt biztosan állítani, vagy bebizonyítani nem lehet. És azt se tudjuk pontosan, ugye, hogy honnét jöttek. Ugye van olyan elgondolás, hogy a kazárok földjéről. Ugye a kazárok, azok pedig zsidó hitre tértek egy időben, egyisten hívők lettek. De az biztos, hogy viszont tele voltak okkult kultuszokkal mindenféle. Hát maga a vérszerződés is az volt. Ugye, tehát ilyen tiszta, tipikus pogány okkult kultuszokkal. Tehát, hogyha volt is egyfajta ténylegesen egyisten hit vonala is az ős magyarok vallásában, feltétlenül keveredett sok egyébbel. Ugye például Attiláról is följegyzik, ugye hát ez megint egy külön téma, a hun-magyar rokonság, hogy tényleges vagy nem tényleges, de például ő is rettentő sok okkult dologba volt belemerülve, ezt a korabeli krónikások is följegyzik. És hát ugye a magyar, ős-magyar vallásban is volt sámánizmus és sok minden. Hát ezt próbálják némelyek ma megeleveníteni. Ugye, hát ez tessé? Hát megmondom miért, mert ugye ennek az volt az elképzelése, ugye hát mondjuk maga a vérszerződés az, hogy ugye így összetartunk, vagy valami, de tessék, de azért több annál sokszor ugye azt gondolták, hogy ezt gyakorolták akkor is, hogy vért inni, ugye, amikor úgy gondolták, hogy egy halott ősnek az ereje átszáll beléjük, szóval fűződtek ehhez mindenféle mágikus, misztikus elképzelések. De hát láttuk, hogy például a vértilalma az egész más volt például a zsidóságnál. Úgyhogy úgy tűnik, hogy azért a magyar őseink nem voltak egészen mások, mint mások. és hát minden népnek van ilyen háttere, és mi most örülhetünk annak, hogy nagyobb világosságot élvezhetünk. Hát akkor a viszontlátása mindenkinek, jó? És szeretettel várunk mindenkit 2 hét múlva.